Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 6. versből olvassuk. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Számomra, hogy itt lehetek. Kicsit kiszakadok a hétköznapok fergetegéből, elég mozgalmas életem van az utóbbi időben. Szerteágazó területeken tevékenykedek, elég nagy családom van, és hála Istennek még bővül, örülünk neki. De ezen kívül van gyülekezetünk is, van egy falu, amit ránk bízott az Úr, hogy vezessük, és így bővülnek a körök. Van egy választókerület, 34 településsel, ahol feladataim vannak. Van egy gyönyörű megye, Tolna megye, ahol szolgálatom van, és hát itt van ez a szép ország, ahol jöhetünk, mehetünk, és öröm volt úgy ide jönni tényleg, hogy nem idegenek közé megyek. Hát Dél-Dunántúl, ahonnan jövök, és Szabolcs-Szatmár, ez szinte szomszéd megyék. Most a gyorsforgalmi út, az tényleg összekötött. Volt már alkalom, amikor innen Mandabokorból haza Szárazdra 3 óra alatt hazajutottam. De ezt nem mondják esetleg. Úgyhogy nincs olyan messze. És örülök, hogy most néhány napig itt lehetünk együtt. Azt mondtam a kollégáimnak, reggel beszélgettünk, hogy hova jövök, mi lesz a héten a program. És azt mondtam nekik, hogy most elvonulok néhány napra Remetének. Bemegyek egy bokorba, és ott leszek néhány napig. Elcsendesedek, imádkozok, keresem az Urat. És tényleg nem úgy jöttem ide, csupán, hogy jaj, most jön Orbán Attila, és itt valamit nekünk tanít, vagy átad, hanem valahogy úgy képzelem el ezt a 4 napot, amit együtt fogunk tölteni, hogy elindulunk, katolikusok mondják, a egy zarándoklaton, ez is a hit útja a témánk, és a zarándoklatnak mindig az a lényege, az az értelme, hogy ahogy haladunk, egyre közelebb kerüljünk a célhoz, a mi Úrunkhoz, a mi Teremtőnkhöz, Istenünkhöz. Az az ige jutott eszembe, egyszer egy egész evangelizációs sorozatot tartottam erről az igéről a Jakab levelében, de Péternél is megvan ugyanez az ige. Közeledjetek az Istenhez, és Isten is közeledni fog hozzátok. Ez a hit útja, amit be kell járjunk, és erre szeretném a gyülekezet minden egyes tagját, mindannyiunkat meghívni, hogy induljunk el ma este alázattal, én is lelkészként, Krisztián is esperesként, mindenki a maga pozíciójában, anyukákként, nagymamákként, édesapákként, lehet vannak itt cégvezetők, vezető emberek, mindenkit még épp annyira személyesen nem ismerek, de mindenki a maga helyén induljon el olyan irányba, hogy közeledjünk az Úrhoz, keressük az Urat, és ha így indulunk el, Isten igéje azt mondja, hogy akkor jutalmat kapunk, és én hiszek ebben a jutalomban, hogy csütörtökre már meg lesz a jutalom, mert Isten megjutalmazza azokat, akik így elindulnak, járnak a hit útján, és gazdagon meg fog áldani minket ezekben a napokban az ő igéjével. Tehát így vagyok itt közöttetek, így vagyok itt Manda bokorban, és már előre élvezem, hogy itt fogok ebben a nagy épületben egyedül aludni. Hála Istennek nem félek, semmiféle félelmem nincs ezzel kapcsolatosan. Jól fogom érezni magamat, mint a kis Sámuel, aki azt mondta, amikor szólt az Úr hozzá, bár csak úgy szólogatna engem is éjszaka itt az Úr, hogy Attila, Attila, és akkor nem Krisztiánt hívogatnám telefonon, hogy valakit zörget, hanem mondanám, szólj Uram, mert hallja te szolgád, és akkor másnap elmondom nektek, hogy mit mondott az Úr. A hit egy nagyon nagyszerű dolog. Én olyan ember vagyok, aki szeretem a kalandokat, szeretem a kihívásokat, szeretem a változást is. Nem sokan vannak ilyenek, de én azt hiszem, hogy a keresztény ember ilyen. Hát ha a keresztény kultúrát kellene definiálni, tehát ilyen kulturálisan próbálnánk megkülönböztetni magunkat más kultúráktól, vagy azon elmélkedni, hogy a kereszténység milyen hatással volt más kultúrkörökre, az egyik pont, amiből kiindulhatnánk, az éppen ez a mozgásban lévő, a lendületes hozzáállása a dolgokhoz. A kereszténység mindig is hajlamos arra, hogy változzon. Jézus Krisztus, mikor elkezdett prédikálni, úgy prédikált, Keresztelő János is, már az előfutára, és utána az Úr Jézus is, hogy metanoiete, úgy fordítják a fordítók, hogy térjetek meg, de valójában azt jelenti, hogy változzatok meg. Elsősorban gondolkodásatokban, mentalitásatokban, és ha megváltozik a gondolkodásunk, akkor minden megváltozik. Ha meg a gondolkodásunk nem változik meg, akkor nem változik meg semmi. Én falu vezetőként, hát sokan bejönnek a faluba, és mondják, jaj, milyen sok minden változott a faluban. Csodálkozott, ne? Aki benne él a faluban, az nem látja annyira, hogy gyerekek is, nem? Mikor közöttünk van, nem látjuk nap mint nap, hogy nőnek. Habár az én gyerekeim, ha reggel kijönnek, rájuk nézek, meg szoktam néha vigasztalni őket, mondom, jó, az éjszaka is mekkorát nőttél, hát tényleg néha, mintha húznák őket, úgy nőnek. De nem mindig vesszük észre annyira a változásokat, hogyha benne vagyunk valamiben. De aki kívülről jön, az jobban észreveszi a változásokat. És néha mondja, mennyi minden változott, jó irányba változtak a dolgok, látjuk a fejlődéset. Más pedig ott él, és azt mondja, milyen fejlődés, nem történt itt semmi. És akkor az ember elgondolkozik, hogy van ez. Egyesek azt mondják, hogy milyen sok minden, én valahogy úgy középen vagyok, hogy nem akarok azt sem mondani, hogy olyan sok minden, néhány dolog változott. Más meg nem változott semmi. Csinálhatunk bármit, lehet új út, meg járda, meg új épületek, meg mit. Nem változott semmi, az égvilágon semmi. És egyszerű a válasz, hát hogyha nála nem változott semmi, akkor tényleg nem változott semmi. És ha mi nem változunk, akkor hiába változnak a körülményeink. Hát mi kell megváltozunk? És ha mi megváltozunk, akkor minden megváltozik körülöttünk. A legnagyobb változást amúgy is nem a magunk területén tudjuk, nem a gyülekezetünkbe tudjuk elvégezni, nem a falunkon tudjuk a legnagyobb változást végrehajtani a generációnkba, vagy a társadalmunkon. A legnagyobb változást magunkon tudjuk végrehajtani azáltal, hogy készek vagyunk arra, hogy Isten megváltoztasson minket. És ez a hit útja. És jó olyan emberek között lenni, és azzal a hittel vagyok itt, hogy tényleg nyitottak vagyunk erre. Azt akarjuk, hogy Isten változtasson minket. Hogy egyre inkább átformálódjunk, visszaformálódjunk az ő képére és hasonlatosságára. Egyre inkább rájön a gondolkodásunk az Isten szerinti gondolkodásra. És minden, ami nem isteni, ami nem tőle van, ami csupán csak emberi, földi, veszendő, az egyre inkább lekopjon rólunk. És mindaz, ami érték, és ami örök, és ami isteni, azzal fel legyünk ruházva. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, így kezdődik a 11. rész. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy nem láthatóból állt elő a látható. A semmiből lett valami. Lehet, hogy errefel is szokás volt régen, az idősek megkérdezték az unokákat, vagy fiatalokat, hogy mi a helyzet, fiam? Akkor fiatalok azokon lazák, nem, aztán semmi. Akkor az idős, aztán na, akkor a semmiből nem lesz semmi. Nem, a semmiből általában nem lesz semmi. Csak Isten képes arra, hogy a semmiből valamit csinálja. Ez a hit útja. Mert Istennél minden lehetséges. Nekünk embereknek nem lehetséges. A semmi az semmi. Ezt oszthatjuk, szorozhatjuk. Abból úgy sem lesz semmi. De a hit útja egészen más. Mert Isten képes a semmiből is, az ürességből is, sőt, a mínuszból is úgy változtatni a dolgokat, hogy jóra forduljanak, hogy plusz előjel kapjanak, hogy áldott életünk legyen. Azért is örülök, hogy itt vagyok, mert sokfelé jártam, sokat jártam Kárpátaljára, sokat jártam Erdélybe, még Németországban is többször hirdettem Isten igéjét. Itt is bejártam keresztül Kassul, Magyarországot, az ország szinte minden részén voltam. És egy idő után abba hagytam. És megmondom őszintén, hogy miért álltam le. Az volt az érzésem, hogy olyan elcsépelté váltak az evangelizációk. Nagyon sokan úgy voltak vele, hogy megszokták, hogy van tavaszi evangelizáció, van őszi evangelizáció, és akkor felhívtak. Attila, jössz tavasszal, akkor azt mondtam, igen, akkor így kipipáltak. Kész, ki van pipálva a tavaszi evangelizáció. Hogy felhívták a Bódis Miklós, még voltunk egy néhány ilyen vándor madarak, és akkor így kipipálták az evangelizációkat. De nem éreztem azt, akkor az ember már egy idő óta sokfelé forog gyülekezetekben, kezdi az embereknek a mozgását érezni, a léleknek a szelét. Nem éreztem azt, hogy komolyan gondolják ezt az egészet, hogy tényleg el akarnak indulni az emberek a hitnek az útján, hogy változást akarnak. És akkor azt mondtam, hogy semmi értelme nincs. Nekem erre valahogy nincs kedvem most megjátszani a nagy evangélistát, nagy misszionáriust, ebből brendet csinálni, így márkázni magamat, betáblázni az időmet 3 évre előre. Szegény kicsi gyerekeim otthon sírtak, hogy apa, most is mész el, jaj, hogy fogsz hiányozni. Amúgy szívesen eljövök meg kibírják ők. A feleségem az meg pont olyan, mint Richard Wurmbrandnak a felesége. Wurmbrand annak idején, mikor a kommunisták hatalomra kerültek Bukarestbe, elment egy bemutatkozásra, amikor az akkori miniszterelnök Gyorgyu Dézs próbálta meggyőzni a papokat, az espereseket, püspököket, hogy működjenek együtt a kommunista rendszerrel, mert igazából a kommunisták is ugyanazt akarják, mint a keresztények. Ez a nagy egység, meg mindenki megoszt mindenkivel mindent. Különben van hasonlóság, csak mégis van egy nagy különbség. A kommunista azt mondja, hogy ami a tied, az az enyém. A keresztény azt mondja, ami az enyém, az a tied. És mindenki döntse, mi a különbség. Tehát ez nem mindegy. Ez volt. De össze lehet keverni a dolgokat. Csak nézőpont kérdése. Na, ők azt mondták, hogy hát igazából mi is ugyanazt akarjuk. Legyen minden közös. Csak nem mindegy, hogy én osztom meg veled, vagy hogy elvárom, hogy te hozd meg velem. Ez az. Na és akkor ott sokakat meg tudtak győzni, és a feleség, Wurmbrand felesége nagyon felháborodott, mert már elkezdtek a püspökök hajbókolni, dicsérni a kommunista rendszert, hogy ez lesz majd a világ reménysége, utolsó bástyája, vagy reménysugara. És akkor azt mondta Sabina Wurmbrand a férjének, azt mondta, Richard, állj fel, menj oda a pulpitushoz, és mosd le Krisztus arcáról ezt a gyalázatot. Mondd meg nekik az igazságot, mutasd meg nekik, hogy hazugság az egész. Akkor ránézett a feleségére, azt mondta, Sabine, hogyha én most felállok innen, és oda megyek a pulpitushoz, és elkezdek beszélni, akkor neked nem lesz férjed egy ideig. Azt mondta az asszony, hát olyan fény, aki nem mer kiállni Krisztusért, nem is kell nekem. És sokszor eszembe jut ez, mert a feleségem is, ő nem azt nézi, hogy jaj, most a férjem ott van, elmosogat, vagy nem mosogat, hanem neki az a fontos, hogy menjek és hirdessem az evangéliumot. Ezért mindent fel tud adni. És volt egy másik, csak nem annyira ide talál, de minden ide talál végeredménybe, mikor bebörtönözték Richard Wurmbrandot, utána feleségét is bebörtönözték, és egy kis törékeny asszonyka volt, és azzal szórakoztak a katonák télvíz idején, hogy beledobták a jeges Dunába, és kihalázták, mert nem tudott úszni, hagyták egy darabig fuldokolni, aztán kihalázták. Mikor bántották és ütötték, akkor Sabine Wurmbrand azt mondta, hogy ezt szokta a feleségem is az utóbbi időben mondani, mikor bántalom éri, azt mondja, Uram, hálát adok, hogy én vagyok az, akit ütnek, nem én vagyok, aki ütök. Ezek az emberek ismerték az Urat, ők elindultak a hit útján, és ezek azok az attitűdök, ezek azok a tulajdonságok, ami a hit embereit követik. Nem olyan rég az érettségről beszéltem. Mi a keresztény érettség? Megemlítem. A Máté evangéliumában a 16. részben, a 21. versben azt olvassuk, hogy az Úr Jézus elkezdte mondani a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte, Isten mentsen, Uram, hogy ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Annak örülnék a legjobban, hogyha ezeket az estéket arra is használnánk, hogy kicsit megtanuljunk Isten szerint gondolkozni. Emberek szerint gondolkozni tudunk, ahhoz ért mindenki. Azt már magunkba szívjuk az anyatejjel, hogy kell emberek szerint gondolkozni. Mikor ide költöztem 10 évvel ezelőtt Magyarországra, akkor hallottam egy olyat, hogy itt Magyarországon, remélem azóta már nincs így, de régebben valamikor a lopást, azt, hogy egyesek loptak, most lehet ez a rendszerváltás előtt vagy után, azt nem úgy nevezték, hogy lopás, azt úgy nevezték, hogy ügyeskedés. Ez az emberi gondolkodás. Ügyeskedtek. Voltak, akik ügyeskedtek, voltak, akik bugyutábbak voltak. Ki mennyire, mire vitte? Ez az emberi gondolkodás. Így be lehet a dolgokat szépen kategorizálni, meg lehet mindent magyarázni, ki tudjuk a dolgokat szépen szépíteni, igazolni magunkat. Ez az emberi gondolkodás. Az Isten szerint való gondolkozás az egészen más. És milyen az Isten szerint való gondolkodás ebből a szempontból? Az Úr Jézussal a tanítványok, mikor elhívta őket a hit útjára, és elindultak követni az Urat, sok csodálatos dolgot átéltek az Úrral. Látták, ahogy meggyógyítja a betegeket, milyen ereje van az imádkozásnak, kérték is, taníts minket imádkozni. Megvendégelték a sokaságot, megszaporította az ételt, utána keresték őt, mert tetszett nekik az ingyen ebéd. Az Úr Jézus azt mondta, hogy az a baj, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, de nem az igéért mentek, hanem a kenyérért. Most is vannak ilyenek. Nem az a kérdés, azt mondta nagy Kennedy elnök, hogy ne azt kérdezd, hogy mit tesz a te hazád, érted, hanem azt kérdezd, te mit teszel a hazáért. De hát ezek ilyen szép szólamok, de nehezen épülnek be ezek a gondolatok az emberek életében. Ne azt kérdezd, hogy mit kapsz, hanem az a kérdés, hogy mit adsz te. Utána meg kiűzte az ördögöket, démonok fölött diadalmaskodott az Úr Jézus, sőt, még halottakat is támasztott fel. Ez a csodálatos része a kereszténységnek. És ez egy csodálatos dolog, hitben járni csodálatos dolog. Az ember csodálatos dolgokat él meg. Errefelé volt két útitársa, idős emberek, és sok mindenről beszélgettünk, többek között Müller György is szóba került útközben, beszéltünk. Müller György volt, aki hitben járt, mint manapság Böjte atya, ő is több ezer gyermeket, több ezer árvát ellátott. És bármire szüksége volt, mindig imádságban elkérte az Úrtól, egy életen át, és Isten mindig kirendelte. És mikor 70 éves volt, akkor elindult szerte a világba, bizonyságot tenni arról, hogy vezeti őt Isten hit által. És nagyon sok gyülekezet megújult, megtanultak az emberek gyakorlatban is hitben járni. A hit az nem csak olyan, hogy elhisszük, hogy talán úgy van, maybe, hanem, ahogy egyik afrikai misszionáris mondta, az kézzelfogható kell legyen, mint a pityóka. Meg tudod fogni, meg tudod tapogatni, kézzelfogható dolog. Na de az életben nem csak szép dolgok vannak, nem csak jó dolgok vannak, nem csak nagyszerű dolgok vannak, minden szép és happy, hanem bizony van szenvedés is. Fel fogunk menni Jeruzsálembe, ott majd lesz részünk gúnyolódásból is, fognak bántani, sőt, keresztre fognak feszíteni, meg fognak sebezni, sebezhetővé válunk. Mit mond Péter? Ne, ez már nem. Nekünk csak a szép része kell a dolognak. Nekünk csak a csodák kellenek. Én azt szeretem, mikor hősként jövünk ki a dologból. És azt mondja az Úr Jézus, távozz tőlem, sátán. Ez az emberi gondolkodás. Az ember mindig szeretne jól kijönni a dolgokból. Mindig azt szeretné, hogy jól járjon. Gyülekezetben is sokan úgy járnak, hogy amíg jól járok, addig járok. Ha úgy érzem, hogy nem járok annyira jól, véletlenül rálépnek a lábamra, és minél többen vannak, annál nagyobb esélye van statisztikailag, hogy rálépjenek a lábamra. Ha már rálépnek, ó, az már nem annyira tetszik. Ha véletlenül megsértenek, vagy nem úgy néznek rám, nem tudnak olyan szép amerikaiasan vigyorogni, ahogy én elvárom, akkor már nem annyira tetszetős a dolog. És a hit érettség ott kezdődik, amikor megtanuljuk vállalni Jézus Krisztust követve, a hit útján járva azt, hogy igenis sebezhetőek vagyunk. Nem baj, ha sebeznek. Nem baj, ha sebeket eltenek rajtunk. Szét mondta az Úr Jézus, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, a nagy egóját, az énjét, és vegye fel a keresztjét, tegye magát sebezhetővé, sőt, legyen kész arra is, ahogy Pál apostol mondja, élek többé nem én, meghaltam az énem számára, él bennem Krisztus. Ez a hit érettsége. Valaki eljut ide, nem csak szegény édesanyám az elmúlt időben beteg, most egy kicsit jobban van, ez is Isten csodája, és elmentem meglátogatni őt néhány héttel ezelőtt, Brassó megyében Apácán laknak a szüleim, és beszélgettünk, mindig egy igét mondott, annyira örültem, hogy ezt az igét tudja édesanyám, a betegségében, a nyomorúságában, mindig ezt a jó igét mondta. Ha jót el tudtuk fogadni az Istentől, a rosszat is el kell tudjuk fogadni. Tehát meg fog gyógyulni. Ha valaki így áll hozzá, akkor meg fog gyógyulni. Aki így áll hozzá, az tovább tud az úton haladni. Nem Isten szerint gondolkozol. A legcsodálatosabb dolog a reformációban az volt, fogták az Ószövetséget, az Új Szövetséget, lefordították minden embernek a maga nyelvére, hogy vegye és olvassa, hogy Augustinus kapta látomásban az isteni szózatot. Vedd és olvasd, tele ez legyen. Vedd és olvasd. Azt mondja Mózes Józsuénak, hogy ennek a törvénykönyvnek az olvasása, tanulmányozása ne távozzon el tőled, éjjel-nappal ezzel kelj, ezzel feküdj. A kérdés mindig az, hogy mennyire határozza meg az evangélium a mi gondolkodásunkat. Mennyire tudunk Isten szerint gondolkozni, és minél inkább keressük az Urat, minél inkább az Úr útjain járunk, annál inkább rááll a gondolkodásunk az evangéliumi gondolkodásra. Ez az egyetlen út, erről mondta az Úr Jézus Krisztus, én vagyok, ő az ige. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. A többi mind útvesztő és veszendő. Két képzést is elvégeztem az elmúlt időszakban, illetve egyben benne vagyok még, ilyen vezető-szervező képzést végzek, és akkor nagyon híres szakemberek, tanárok elég sokan tartanak nekünk előadásokat. És maga a téma és sokszor a téma megközelítése hát természetesen világi szempontból, világi irányból jön. De mégis, mikor hallgatom figyelmesen a megoldásokat, a probléma felvetéseket, amivel a modern világunk küzd, mindig arra meggyőződésre jutok a szívem mélyén, el is mondtam több tanárnak, hogy igazából valamilyen szinten mindig az evangéliumhoz jutnak vissza. A megoldás mindig az evangélium. Vagy hogyha az evangélium érvényesülne, akkor azok a gondok, amit mi orvosolunk, nem is léteznének. A gondunk abból adódik, amivel el vagyunk foglalva, ami leterhel minket, ami megbetegít, ami tönkretesz, hogy nem helyes úton járunk. Ez olyan, mintha az autóval a szántáson akarnánk járni. Hát persze, hogy nem sokáig bírná akármilyen svéd a cél az én Volvom. Hát nem szántásra való. Az országúton, jó úton, ahol kell menni, ott megy, de a szántáson nem bírná. Így van az ember is, hogyha nem azon az úton megy, nem az Isten útján megy, hát mint Toldi Miklós, nem bírta Miklós, amíg bírta, de egy idő után már nem bírta ő sem, aztán fogta malomkövet, oda vágta többiekhez, a katonákhoz. Hadd térjünk rá egy másik dologra. Van még időnk? Még egy kevés, nézem azért az órát. Jó. Ha lapozunk egyet, a zsidókhoz írt levél 12. részének a 12. versétől, olvasok néhány verset. Ezért tehát a lankat kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Tegnap előadást tartottam Sárszentlőrincen a cigány bibliaiskolában, és a téma a félelem és a békesség a közösségeinkben. Ez volt a téma. Félelem és békesség a közösségeinkben. És elmondtam nekik, hogy az írás azt mondja, Timoteushoz írott második levélben, az első rész, 7. verse, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez a félelemnek is van pozitív oldala, az Isten félelem. Amikor Istent féljük, ahogy Luther Márton mindig a 10 parancsolatot úgy magyarázza, mindig így kezdődik a magyarázat, mit jelent ez? Istent féljük és szeressük. Ez a félelem. Az a helyes félelem, amikor Istent féljük. És amikor nem féljük az Istent, amikor nem engedelmeskedünk az Istennek, amikor nem az Isten útján járunk, nem a hit útján járunk, ott jön be a félelem az életünkbe. Mikor kezdett el az ember félni? Amikor elkövette az első bűnt, amikor engedetlen volt. És akik gyerekeket nevelnek, azok tudják, hogy viselkednek a kisgyerekek, hogyha véletlenül valahol lapít a gyerek, akkor tudhatod, hogy valamit elkövetett. Még beszélni sem tud, de nem tudom, valahogy felfogja, hogy rosszat tett, és akkor valahova elhúzódik, és ott, mint ahogy annak idején Ádám is megbújt a bokorba. Úgy fél és retteg az ember. Olvastam egy statisztikát, hogy egy olyan világban élünk, az elmúlt 2-3 évben az Egyesült Államokban az antidepresszánsoknak, ez a szorongás miatt, a nyugtatószerek, az antidepresszánsoknak az eladása, fogyasztása 400%-kal növekedett. Elképesztő. Az utóbbi 3 évben 400%. Tele van a világunk félelemmel, kétségekkel. Félnek az emberek, rettegnek. Nagy szájúak ugyan, de félnek. És attól félnek, azért félnek, mert nincs bennük Isten félelem. Az Isten félelem feloldja a félelmet. Akik keresik az Istent, és megtalálják az Istent, és Isten lelke uralkodik bennük, azok nem a félelem lelkét kapják, meg fölül tudnak a félelmeiken kerekedni, és erő, szeretet és józanság lesz. Sőt, mondja, békesség, ez az ellen, a békesség lesz a mi osztályrészünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, mert ennélkül nem lehet az Isten útján járni, nem láthatjuk meg az Urat, nem találkozhatunk az Úrral. És ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, sokakat meg ne fertőzön. Igazából négyféle ember van egy közösségen belül. Négy típus van. Bármilyen közösség, legyen az munkaközösség, családi közösség, egyházi közösség, ezt nevezik csoporttortának. És ezt a tortát úgy képzeljük, hogy négy felé van osztva, egy-egy negyed rész. Az első része a csoportnak azok az építők. És minden közösség, akkor közösség, attól közösség, hogyha az meg van építve. Ezt a közösséget is valaki meg kellett építse. Nálunk is a közösséget fel kellett építeni. Ezt nevezik gyülekezet építésnek. Építés nélkül nincs semmi. Ezt az épületet is meg kellett építeni. Ha nem építették volna, meg nem lenne. Ez az építőknek a szerepe. És Isten azt akarja, azt mondja Péternek, mikor megvallja Péter Krisztust, elindul a hit útján, Péter. Azt mondja, ti kinek mondtok engemet? Az emberek azt mondják, hát egyesek azt mondják, hogy Keresztelő János visszajött a halálból, mások, hogy Illés, mások Jeremiás, vagy valamilyen profita, de ti kinek mondtok engemet? Te vagy a Krisztus, a Messiás, a megváltó. Mi a megváltó? Ki meg tud minket változtatni bűneinkből. Újjá tud szülni minket. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azt mondja Péter, te pedig Petrus vagy, kőszikla. És erre a bizonyságtételre, erre a hitre, erre fel fogom építeni az egyházamat. Erre lehet építeni. Szóval Péter levelében, hogy ti pedig a többi épüljetek rá a sarokkörre, aki Krisztus, mint élő kövek. Hát ez a kereszténységnek a feladata a hívő embereknek, Krisztus követőinek, a hitben járó embereknek, a feladata az, hogy építsünk. Ne romboljunk, hanem építsünk. Rombolni könnyű. Rombolók sokan vannak. Az könnyű, hogy valamit szétzúzni. De építeni, az már nem olyan egyszerű. Valamit létrehozni. De Isten azt akar, hogy építők legyünk. És bárcsak minél többen az építők között lennénk. Utána következnek, úgy nevezik őket, hogy a kreatívak. Ők nem annyira vesznek részt tétlegesen az építés munkájában, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy az építőket segítsék. Valami miatt ők nem építők, de oda teszik az építő keze alá a maltert, oda tolják a talicskát, és ha egyébben nem egy jó tanáccsal, vagy egy válveregetéssel, egy biztatással Ezeket nevezem én a keresztény közösségben az imádkozóknak. A legkreatívabb dolog, ami létezik, az az imádkozás. Annál nagyobb kreativitás nincs, mint ha valaki tud élő hittel, buzgón imádkozni. Nagy ereje van az igaz ember buzgó imádságának. És minél több emberre szükség van. Néha idős emberek panaszkodnak nekem, hogy nem tudnak aludni. Én tudok, én leteszem a fejem, alszok azon, a feleségem is mondja. Olyan könnyen elalszol, leteszed a fejed, alszol már. Egyesek nem tudnak. Akkor mondom, ha nem tudnak aludni, akkor imádkozzanak. Imádkozzanak értem is. Valaki nem tud aludni. Mi nagyapánk, a feleségemnek még a nagypapája élő, éjszaka mindig számolgat, hogy hány özvegyasszony van még a faluban. Mindig összekavarodott a matekkal. Minden héten változott az ábra. Imádkozzanak. Segítsék az építkezőket. Aztán Pálposa, imádkozzatok értünk is, hogy úgy hirdessük az igét, úgy építsünk, ahogy kell. És mindig nagy erő az, hogyha vannak kreatívak. Spurgeont tartják, úgy nevezzük Spurgeont, hogy a prédikátorok fejedelme. Őt tartjuk mind a mai napig a legnagyobb prédikátornak, aki létezett a világ történelemben. Mondjuk Jézus Krisztussal nem hasonlítjuk össze, vagy az apostoli korral, de mondjuk a modern kornak a prédikátorai közül. Vagy lehet, hogy mondjuk Billy Graham már, aki közelebb áll korban hozzánk, az le is körözte őt. De akár Spurgeonről van szó, akár Billy Grahamről van szó, az ige hirdetéseknek az ereje, az ő bevallásuk szerint abban állt, hogy amikor prédikáltak, mindig volt egy erős mag, egy közösség, akik folyamatosan, erőteljesen, hittel, buzgón imádkoztak értük. Ez volt a tőkéjük, az ő szolgálatoknak a tőkéje. Ezek a kreatívak, és erre szükség van, bárcsak minél többen lennének. És ha valaki hallgatja az igét, az asszonyok amúgy is, aztán azért jobb szakácsok a férfiak, mint az asszonyok, mert a férfi, mikor csinál valamit, az csak azt csinálja. Az asszony ezt közben gondol a mosásra is, meg a gyerekre is, meg minden kicsit szétszórtabb a gondolkodás, ezért lehet, hogy éppen a fűszert nem úgy adagolja. Na de ha ilyen ügyesek az asszonyok, tudnak több dologra koncentrálni, akkor amik hallgatják a prédikációt, addig közben imádkozzanak is az ige hirdetőért. Építők, a támogatók, a kreatívak, és most jön az alsó része, megyünk át sajnos negatívba, erről is kell beszélni. Vannak a hátráltatók. A Gigi Kontrák, úgy mondta valaki egyszer, hogy ezek, hogy mindig azt mondja, igen, igen, de. Kerékkötők. Mindig megkötik a kereket, hogy nehogy lecsúszson a szekér. Én ilyen hegyes vidéken nőttem fel, és akkor mindig megkötötték, hogyha jött le a fával a szekér, megkötötték a kereket, hogy nehogy rátolja a kocsi elüsse a lovakat. Mindig vannak ilyen kerékkötők, megkötik, de ez nem is olyan rossz. Néha szükség van ilyen, még úgy megkérdőjelezik a dolgokat, még mi is elgondolkozunk, hogy tényleg igazán van, tényleg úgy van. Ez még úgy belefér a pakliba. Még néha jó hatással is lehetnek ránk, még hálásak is lehetünk értük a hátráltatókért, meg a kerékkötőkért. A legveszélyesebb része az egésznek, erről, amiről ez a keserűség, a fertőző rész, azt úgy nevezik bomlasztók. Ezek a susmutolók. Hallottad, így van? Ezek az áskálódók, a susmutolók, a bomlasztók, akik az egységet. Egyik helyen azt mondja az ige, hogy nem tudom, 7 dolgot nem szeret az Úr, és egyik a 7 közül, majd keressétek meg, azt mondja, a testvérek közt viszálycító embert. Az, aki bomlaszt. Ez nem Isten útja, ez az ördög útja. Ezek a rombolók. És Isten mentsen az ilyenektől. És mindenki vizsgálja meg magát igazából, hogy milyen úton jár, ilyen szempontból is. Isten azt akarja, hogy mindannyian építsünk, vagy hogyha nem tudunk annyira építeni, egyesek már öregebbek, fáradtabbak, nem kell felmenni a magas állásokra, de legalább támogassuk azokat, akik építkeznek. És hogyha néha le is kell állítani a dolgot, az is legyen inkább konstruktív, hogy jobban meggondoljuk a dolgokat, de előre haladjunk az Isten útján. Isten ügye előre menjen. Isten neve megdicsőjön, és ne az ördögnek a munkája érvényesüljön. Azt mondja az apostol egyik helyen, azért jelent meg az Isten fia, és azért hívott el minket az ő követésére, a hit útjára, hogy az ördög munkáit lerontsa, lerombolja. És bárcsak megtörténne ez velünk. A változás bennünk kezdődik el. Mindenki maga kell eldöntse, hogy melyik csoportba akar tartozni. És az a csodálatos, hogy megvan a lehetőségünk arra, Krisztusnál, hogy átlépjünk akár a negyedik csoportból az első csoportba is, és az építők közé kerüljünk, akik megújulva azt mondja, Krisztusban, ha valaki Krisztusban van, ha valaki elindul a hit útján, ha valaki elindul követni Krisztust, ha valaki Krisztusban van, 2 Korintus 5.17, új teremtés az, a réginek vége, ime újjá lett minden. Eltelt az időnk, most itt abba hagyom, de holnap folytatjuk. Remélem, hogy áldás volt ez a mai este is, adott egy kis gondolkozási ötletet nekünk, tematizált minket a következő napokra. Imádkozzunk, gondolkozzunk mindenki maga számára, hogy mi számomra az az út, az a változás, az az irány, amiben el kell mozduljak. Isten hív minket, Jézus Krisztus hív az ő követésére, hogy az ő útján, az ő nyomdokain haladjunk. És ne felejtsük el, ez az egyetlen út, ami célba visz. Egyszer valaki azt mondta nekem, egy ilyen evangelizáción, most vannak ilyen elméletek, ilyen táltosok, meg mindenfélék, aztán igen, egy út van, de vannak különböző csapások. Mondom, persze, Isten csapása az engedetlenség fiaira. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet. Kérünk, segíts, hogy beteljesedjen rajtunk az ige. Segíts, Urunk, hogy ne emberi módon, hanem Te szerinted gondolkozzunk, és Te szerinted a Te neved dicsőségére változon az életünk. Éljünk a Te akaratod szerint.